az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Úgy tűnik, hogy áldás, Isten áldása, hogyha jó a paprika termés a paprika termesztőnek, de azért van benne bosszúság is. Müller Attila életében legalábbis az utóbbi időszakban a bosszúság volt talán több.
Hát igen, elég sok bosszúság volt időjárás szempontjából az idei évben. Hát ugye elkezdődött a sok csapadékkal, utána jött ez a korai fagy, viszonylag meglepően.
És ez nem tett jót ott a paprikának, ha jól értem.
Igen, hát még maradt ott bőven, amit megcsipett a fagy, és ebből a még használható, hát is felajánlottuk ilyen jótékonysági célra.
Mondja
hát,
Müller Attila, Napkor község határában 3 hektáron, vagy talán még többen, nem tudom.
Hát ott azon a területen 3 hektár volt, amit a rabok tettek, 3 hektár kápia paprika volt.
Na most, ha nincs ez a segítség, akkor mi van?
Hát akkor odalész.
3 hektár paprika.
Hát a maradék rajta, igen.
Azért úgy elgondolkozom, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni annak, aki így a természetben próbálja meg a megérhetését előteremteni, nem? Hát gondoltuk volna ezt a korai fagyot.
Ez egy nagyon-nagyon komplex feladat így, mert nagyon sok mindenhez kell érteni egy embernek, hogy így a mezőgazdaságból megélhessen, mert aki nem ebbe dolgozik, nem látja úgy át, de ez egy nagyon nehéz feladat.
Önnek ez hogy jutott eszébe?
Már hogy a felajánlás?
Nem, hogy a mezőgazdaság.
Kényszerpálya.
Nem mondja.
De ez egy kényszerpálya. Nekem a becsületes szakmám az pék.
Pék. Hát nem mondja, pék. Hogy a pék nem tud megélni.
De a pék meg tud élni, csak az a gond, mikor a pékségben dolgozok, és akkor munkahelyi ártalomként lisztalergiám lett.
Aha.
Ezért muszáj voltam váltani, mert allergiás lettem, asztmás lettem, tehát így a liszt magára a porra, tehát nem úgy, mint mások a lisztnek a fehérjére, hanem így a liszt porra.
Lett allergiás.
Allergiás, ugye ott száll a por, és ezt egy idő után már nem bírtam, csak gyógyszerekkel, és köszönjük szépen,
hát annak nem lesz jó
váltani
vége.
Kellett.
Igen.
Innen váltani kellett, mellette én szabadidőmben csináltunk, tehát mezőgazdasággal mindig is foglalkoztunk. Csak hát így most már így teljesen átálltunk.
Nem ilyen ipari méretekben.
És akkor ez így
közben jött
a paprika termesztés.
Igen, de azt jól látom, hogy az ember, ha lehet így mondani, rabja lesz a földnek. Hiszen minden időben... Ha kell, akkor minden héten valamit kell csinálni, sőt, minden nap valamit kell csinálni. Tehát sok magánélete nem marad
igen,
az embernek.
Ez egész évre ad munkát, tehát hiába azt gondolja az ember, hogy csak nyáron lehet a földeken dolgozni, ez nem igaz. Sőt, télen is kell dolgozni rajta, mert akkor... Tehát ami hozzátartozik az egész éves termeléshez, ott télen is kell dolgozni. Sőt, sárba, esőbe... Napsütésben, 40 fokos melegben, itt állandóan menni kell, és észnél kell nagyon lenni.
A paprikát hogy döntött el, hogy paprikában próbálkozik?
Fú, hát nagyon régen, még annak idején, a TF idejében, mikor én még nagyon kicsi gyerek voltam, édesanyám még termesztettek már így paprikát, de ez abba maradt, és utána hát így, hogy így kényszerpályára kerültem, hát próbálkozunk meg újra, és akkor így kicsiből kezdtük, és úgy fejlődtünk tovább, ahogy sikerült fiatokat szerezni.
Hát meg ahogy hagyta a természet, ugye, mert itt ezek a fagyok átalakítják az embert.
Igen, hát nagyon-nagyon alkalmazkodni kell mindennel.
Na most, ha az elítéltek nem szedték volna le a paprikát, akkor ez veszendőbe megy a szó szoros értelmében.
A szószoros értelmében ezt nekünk már nem érte meg. Most mondhatjuk azt, hogy megfagyott, de ez nem fagy meg az összes. Nem tudom, 50 centi magas egy bokor, most a tetején van ott egy pár darab, az megfagy, de a bokor aljában lévő azok ugye nem fajnak meg, mert a lomb az védi.
Az megvédi. Csak ugye rámenni erre a talajra, igen, ehhez találni embert.
Ezt így már nekünk már nem érte meg összeszedni. Tehát én ezt beleszántottam volna.
Így viszont oda jutott, ahová talán legjobb időbe érhet így valamilyen adomány, ajándék.
Így van.
Jól van. Ennyi lett volna, amire én kíváncsi voltam. Megismertük Müller Attilát. Hány évesen?
37.
37 évesen.
Kényszerből kerültem erre a pályára, de jó szívvel, meg szeretettel csinálom. Olyan a paprika termesztés, mint a gyereknevelés. Tehát, sőt, még jobban kell figyelni, mint a gyerekre.
Életre kell. T-Rádió.
Számomra, kívülálló számára kicsit pihent ötletnek tűnt, ha lehet így mondani, Bordás Béla gondolata arról, hogy a paprikának mi legyen a sorsa.
Megkerestem a tulajdonost, akinek a földterülete a birtokában van, és azzal a kérésre fordultam hozzá, hogy mi lesz annak a paprikának a sorsa, ami jelen pillanatban még a paprika töveken van, és mondta az illető úriember, aki a paprikát termesztette, hogy egyelőre nincs megoldva a lesedése, de nagyon szívesen ad tájékoztatást ezzel kapcsolatosan.
Hát hogy utólagos születelés lett volna, ugye? Utólagos születelés lehetőség.
Igen, egy utólagos születelés lett volna, és az illető úriember készséggel felajánlotta ezt a paprikát, és mondta, hogy ha én meg tudom szervezni ennek a leszedését, akkor nagy szeretettel ezt át is tudná adni.
Ingyen bérmentve?
Tessék parancsolni?
Ingyen bérmentve?
Igen, ingyen és bérmentve felajánlotta a tulajdonos, hogy át tudná adni azoknak, akiknek erre szüksége van. Én rögtön a szikra kipattant a fejembe, és azzal a kéréssel kerestem meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei büntetés végrehajtási intézetet, hogy tudnának-e ebbe segíteni. Abban a pillanatban készséggel állt Drotár Zsolt, büntetés végrehajtási ezredes, a Szabolcs-Szatmár megyei büntetés végrehajtási intézetnek a parancsnoka, és felajánlotta segítségét 10 főt Nyíregyházáról, 10 főt pedig a Tiszaalföldi büntetés végrehajtási intézetből a paprika szedéshez irányítottak, és ezt céltudatosan, illetve szervezetten meg is lett szervezve a paprikának a leszedése. A időjárás nem kedvezett, ugyanis esős csapadékos volt az időjárás, esett az eső, viszont a talaj is fel volt ázva, volt, de rendületlenül és folyamatosan szedték a paprikát a büntetés végrehajtási intézet fogvatartottai, mintegy 20 fővel, és elmondták, hogy nagyon örülnek, hogy a tevékenységük az haszonnal vál, illetve valakiknek a javára tudják majd fordítani azt a paprikát, amit most ők szednek. Több mint egy tonna, közel másfél tonnyányi paprikának a leszedésében segítettek a fogvatartottak, és elmondták, hogy nagyon szívesen vették a felkérést, és megtisztelésnek veszik, hogy ők bennük megbíznak itt, mint tulajdonos, illetve megbíznak a környékbeliek, hogy ők szedik a paprikát. Amikor leszedésre került a Nyíregyházi városüzemeltetése egy platós teherautót, rakodó munkásokkal biztosította segítségünkre az elszállításhoz, amit egy oltalom, hajléktalan szálló nappali melegedőnek a raktárába szállítottunk, majd 24 órán belül rengetegen jelentkeztek erre a paprikára, akik nagyon szívesen vették a felajánlást, illetve, hogy főznek bele nagyon finom, ízletes lecsót. Hát sor is került erre, és el kell, hogy mondjam, hogy nemhogy ennyire, többszörös ennyi paprikára is igény lett volna, de elfogyott. Viszont nagy szeretettel vették, fogadták, mi pedig még nagyobb szeretettel ajánlottuk fel ezt a paprikát, amit egyébként egyházi intézmények, így például a görögkatolikus, a római katolikus, az evangélikus és a református egyházaknak a gondozásában lévő öregek otthona, illetve azok rászorulóinak főzték meg, és fogyasztottak el.
Úgy kell belefolytani.
Mi azt kívánjuk, hogy egészségükre váljék.
Úgy kell belefolytani magába a szót. Hát nem, annyira lendületesen, szenvedélyesen mesélte, hogy nem volt szívem megszakítani Bordás Bélát. Tessék nekem azért arról mesélni, hogy mi kell ahhoz, hogy az úton jövök, megyek, és akkor észreveszem, és elkezdek gondolkozni, ugye, azon, hogy mi lesz ezzel a paprikával. Hiszen a legtöbb ember egyrészt nem is ért a paprikához, másrészt meg nem is érdekli, hogy mi lesz a paprikával ott a földeken. Mi kell ehhez?
Igen, hát ez a szikre ez úgy pattant, hogy a tulajdonos ott állt mellettem, mint egy 3 héttel ezelőtt, amikor csak egy szatyornyi paprikát kértem kóstolódba tőle, és akkor vetettem fel neki, és rögtön abban a pillanatban én felajánlottam, hogy én ezt meg tudom szervezni, és már akkor nekem a szikra beütött, csak még akkor ezt ott nem adtam elő abban a pillanatban, hanem még vártam vele egy pár órát, mikor elmondtam és közöltem vele, hogy én a megszervezését megszervezem, és rá 24 órára teljesen
Béla úr, mondjon magáról igen. Valamit. Kit tisztelhetünk hát önben?
Én Bordás Béla Nyíregyháza városgondnoka vagyok, aki ezért a városért élek. És tessék parancsolni?
A városgondnoka?
Igen, tehát még egyszer mondom. Bordás Béla Nyíregyháza városgondnoka vagyok, 4 éve a Nyíregyháza megyei jogú városnak vagyok a gondnoka, és nem csak a város területén lévő dolgokra figyelek oda, hanem a város közelében lévő dolgokra is nagy odafigyeléssel vagyok, és én nagy figyelemmel kísérem nem csak a városban, hanem a megyében folyó eseményeket is, és ahol lehet, én mindenhol segítek, és igyekszek tényszerűen, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy én is részt venni azon feladatokban, például itt itt van télen a hóesés, amikor én is megragadom a lapátot, vagy megragadom ősszel a faleveleknek az összetakarításában a lehetőséget, amikor valakik idősek, és azzal keresnek meg, hogy nem tudják összeseperni a falevelet, mert fáj a dereka, vagy nincs hólapátja télen, vagy eltörött a seprője, vagy nem mer kimenni az utcára, mert fél, hogy elesik, akkor én rögtön megszervezem ezt, és én hozzá vagyok szokva, hogy vannak kihívások és vannak feladatok, amiket nekem azonnal meg kell oldani, és én nem nézem azt, hogy most éjjel vagy nappal van, éjjel is nagyon sokszor ugye fent vagyok, és töröm a fejem, hogy hol, kinek, mint tudnánk segíteni munkatársaimmal együtt, és igyekszem azokat a dolgokat, amiket fejben kitalálunk meg is valósítani, mert nyilván akkor van eredménye a célunknak, és akkor tudunk célra törő tevékenységeket folytatni, amiken másokon tudunk segíteni. Hát itt van a hajléktalan probléma, amiben Nyíregyháza példásan kiveszi részét, hogy mi igyekszünk azon hajléktalanokat felszólítani, akik éjszaka kintmaradnak közterületeken, hogy menjenek be a melegedőre, vagy értesítem az oltalom hajléktalan szállítási lehetőséget, mert ők nekik megvan, hogy forró tej a pokróc, vagy melegedőbe el tudják őket helyezni, de itt vannak az egyházak. Városunk területén négy történelmi egyházon, amit már korábban felsoroltam, és ezeknek az egyházaknak a vezetőivel napi kapcsolatban vagyok, és amikor azzal keresnek meg, hogy megint a templomkertben vagy a templom bejáratánál hajléktalanok vannak, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor sátrat is vernek, akkor én felszólítom őket, hogy fáradjanak el innen, vagy elszállítjuk őket, vagy segítünk melegedőbe való
megszállításukon. Gondok úr, az egy nagyon nagy dolog, hogyha az ember egy városnak, pláne hogyha egy ilyen megyeszékhelynek a gondnoka, hogy jött ez a lehetőség?
Hogy jött
a lehetőség, hogy ön lett a gondnok?
Hát mivel egy nagyon közismert személy vagyok ebben a városban, sőt ebben a megyében is rengetegen ismernek, és a városlakók többsége engem már korábban nagyon sok minden olyan feladattal megbízott, amiket én meg is csináltam.
Például.
Igen, megbíztak, Például, hát ezt el nem tudom mondani, hogy mennyi olyan feladatot megoldok. Például utak, járdák, parkosítások, parkolók kialakításával kapcsolatosan, közvilágítások, akkor sorolhatnám forgalomtechnika, ami nekem a szívügyem, ugye a forgalomnak a dinamikus menete, és rengeteg olyan információm van, amikkel tudok segíteni, például parkolóknak a visszahelyezése, a visszaállítása. Most is például egy nagy kihívásom van, aminek a feladatnak a végrehajtásában ugye több munkatársammal törjük a fejünket, hogy hogy tudunk változtatni azon, hogy Nyíregyházán a 38-as főútvonalon a Tokaj úti úgynevezett vásártéri piac, a volt KGST piacon meg tudjuk oldani dinamikusan a szombati nap a megközelítés, mert sajnos jelen pillanatban minden szombaton még ez 30 percet vesz igénybe, de a polgármester úrral karolató és munkatársaimmal a Nyíregyházi város üzemeltetése azon törjük a fejünket úgy a piac vezetére, hogy tudnánk ezt megoldani, hogy ne keletkezne szombatról szombatra ilyen dugó, és dinamikusan haladna a forgalom.
Tessék,
tehát vannak hatalmas nagy kihívások.
Értem, tessék nekem segíteni abban, hogy még mielőtt nem volt gondnok Nyíregyházán, a városban, mit tetszett csinálni?
Én akkor is hasonló feladatokkal foglalkoztam, tehát akkor is a önkormányzatnak végeztem a feladatot, mint önkormányzat részéről, és azt megelőzően pedig, hát nekem van egy alapszakmám, de közlekedés és baleseti tudósító vagyok egyébként.
Nem mondja.
Én ezzel foglalkozok. Közlekedés és baleseti tudósításokkal foglalkozok. Napi szinten 100-120 kilométert teszek meg a város, illetve a megye területén, és én állandóan belebotlok olyan dolgokba, amikkel megszólítanak engem. És mivel hogy az ismerettségem elég nagy, és azt lehet mondani, kivétel nélkül minden, ki ismeri, tudja, hogy ki vagyok, bátran mernek hozzám, bizalommal fordulni, hogy segítsek már ebben vagy ebben a dologban. Itt most csak mondok nagyon durva eseményeket, füstöl egy kémény. Megkeresnek, hogy közelben van egy óvoda, és az óvodának szennyezi a levegőt, a légterét, illetve az udvarát, hogy valamit csinálják, hogy ezt a füstölő kéményt szüntessen meg. Vagy például a szomszédban nyáron sertéseket tartanak, és rengeteg a légy. Én szólítsam fel a sertéstartót, hogy milyen jogszabály engedi meg, hogy a belvárosban sertést tartani. Tehát itt a legkülönbözőbb, legérdekesebb dolgokat keresnek meg, de olyan is, hogy például egy páva kiszabadul egy magán udvarból, és az egy közeli fának a tetejére repül, akkor keressen meg a speciális mentőket, szedessen le velük.
De honnan van ennyi energiája? Béla úr,
hát,
honnan?
Először is a Jóistennek köszönhetem, a másik pedig a neveltetésnek, hogy a drága szüleim engem így neveltek, holott már 59 éves vagyok, hogy fiam, dinamikusan mindent meg kell oldani, a munkálatokat el kell végezni, és mindent becsülettel kell fogadni, és becsülettel kell elvégezni, és akkor meg fogod látni, hogy az emberek akkor bizalommal
mit szól hozzá a felesége, hogy egy ilyen aktív férje van?
Hát én elvált ember vagyok, de két felnőtt nagy gyermekem van, és ők is csodálkoznak rajta, hogy ilyen energiával bírok még, és naponta 12-14 órát dolgozok, de természetesen a családommal és a volt családommal nagyon, de nagyon jó a kapcsolatom jelen pillanatban is, de itt lakok a belváros szívében, a sétáló utcában, rálátok a városra, minden pillanaton mindenki számára elérhető a telefonon, második, harmadik csengésre, hívásra, akár éjjel vagy akár nappal felveszem. Nagy mértékben segítem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mentőszolgálatnak a munkáját, én egy patronálójuk vagyok egyébként. A másik nagy mértékben segítem a rendőrségnek a munkáját, a tűzoltóság katasztrófavédelmet, és ezentúl egyébként a Város Közbiztonság Közalapítvány Kuratóriumnak vagyok az elnök az önkormányzatban, és a polgárőrség mind a 20 polgárőr egyesületnek az elnökével napi és szoros kapcsolatban vagyok a polgárőrség munkájának meghatározásával, a társadalmi munkájával kapcsolatos meghatározásban, tehát még mellette ezeket a feladatokat is
hát én, ha jól érzem, akkor ez tulajdonképpen azért ez a sok minden annak köszönhető, hogy nincsen családja már abban az értelemben, hogy otthon nincsen elszámoltatás, már megint hol voltál, Béla, mit csináltál?
Így van pontosan, úgyhogy ezt végzem, és ha bárhol megteszik kérdezni, vagy bárkit Nyíregyházáról, hogy ismernek engem, biztos fogja, hát ő, aki minden balesetben ott van. Ma is már eddig 4 közötti közlekedési balesetben voltam helyszínen, erről készítem a fotókat, videókat, és voltam Nyírbogdány, volt egy személyisülése járó volt.
És mit csinál ezekkel a képekkel? Fölteszi valami megyei portálra? Hogy
igen, természetesen a nyiregyháza.hu-ra és a nyíregyházi városi televíziónak a híradójában a további híreket, a baleseteket, azokat mindet én készítem, napi szinte 4-5 ilyen jelenik meg a napi híradóban.
Bordás Béla úr, nagyon köszönöm.
És mellette van egy kereskedelmi rádió, amit közlekedési információval ellátok élő egyenes adásban napi szinte 6-szor.
Thank you.
T-Rádió, ami feltűzel.
Bordás Béla, a nyíregyházi városgondnok, volt az értelmi szerzője annak az akciónak, amelyben 20 elítélt szedte rossz körülmények között, időjárási körülmények között a paprikát, Napkor térségében, Szabolcs megyében. Na nézzük, hogy hogyan gondolkozik erről a börtönparancsnok, Drotár Zsolt, ezredes úr.
Bordás Béla bácsitól először kaptunk ilyen felkérést. A több intézettől, tehát a városházától, a menyeházától, a iskoláktól szoktunk kapni ilyen irányú segítségkérést. Hát ez arra korlátozódik részint, hogy a karbantartási munkákra, időszakonként a épületeknek a festési munkálataira, de sorolhatnám ide a Vadasparkkal, nagyon jó a kapcsolatunk, és a Vadasparkban tavasszal és ősszel milyen karbantartási, takarítási munkálatokra szoktunk felkérést kapni.
Ez szimpatikus, hogy így együtt élnek ott a város gondjaival, próbálnak segíteni, együtt élnek az emberekkel, nem? Még hogyha ilyen furcsa helyzetben is van mindenki, hogy be vannak zárva az elítéltek.
Én azt gondolom, igen. Talán nekünk nem annyira furcsa. Talán ez abból adódik, hogy a városnak a szívébe helyezkedik el a büntetési rajtási intézet. Szoktuk viccesen úgy apostrofálni, hogy egyik oldalunkon a rendőrség, másik oldalunkon az ügyészség, bíróság, és hát mi a csúcsába vagyunk a büntetési rajtási intézet. De valóban így van, együtt élünk a várossal. Az az igazság, hogy akkor kerülünk igazából a reflektorfénybe, amikor segítünk, amikor a fogvatartottak is segítenek, nem különböző rendkívüli negatív események kapcsán.
Na most ugye egy 10 elítélt ment Nyíregyházáról, ahogy hallom én a városgondnok úr tájékoztatásából, és 10 voltak Tiszalökről, ugye ez 20 elítélt. Ők önként jelentkezhettek, vagy kijelölték őket?
Nem, ez teljesen önkéntes alapon működik ez a kiválasztás. Kiválasztás, hát nem is ez a jó szó, de mégis ezt kell alkalmazni. Ezek a fogvatartottak, ezek önkéntes alapon, meghirdetjük, hogy van egy ilyen lehetőség, akár ahogy említettem már a Vadasparkban takarítási munka, akár ez a jótékony célra történő paprika szedés, és ezek közül a dolgozó fogvatartottak közül választjuk ki azokat, akik beleférnek abba a létszámban, amelyet mi eldöntöttünk, hogy kimegyünk. Ez teljesen, még egyszer mondom, önkéntes alapon működik, ezért ők egy forint díjazást nem kapnak, és ennek a önkéntes alapú jóvátételi, úgynevezett jóvátételi munkának az a lényege, hogy szabad idejébe teszi, közösségért teszi, és ennek a fő üzenete az, hogy hát bizony butaságot csináltam a civil életben, mikor civil ember voltam, de én ezt nagyon megbántam, és ezzel is ki szeretném fejezni a megbánásomat, hogy igen, ahogy ön fogalmazott, teszek a közösségért.
De hát azért csak jár egy piros pont ott a személyi lapra, nem? Vagy nem, nincs nyoma?
Mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez pozitív dolog. Természetesen itt az intézetben ezért nem jár külön díjazás, külön elbírálás, akár pozitív, akár negatív irányba, de amikor oda kerül a sor, hogy a büntetési irányítási bíró dönt a kedvezménye felől, akkor ez mindenféleképpen pozitív elbírálás alá esik, hogy hát ő részt vett ilyen munkálatokban.
Ön hány éve dolgozik a büntetés végrehajtásban?
Én 22 éve.
Hát 22 év alatt jó sok emberrel találkozhatott, aki megbánta, amit kint csinált.
Igen, ez valóban így van.
Ez mennyire viseli meg a még a férfi a szakmát űző börtönőrt is? Ott áll az hát ember velem szemben megtörve.
Én azt gondolom, hogy úgy kell ezt valahogy fölfogni, tehát úgy kell ebbe részt venni, dolgozni, hogy nem az én feladatom a büntetés. Azt megtette helyettem a bíróság, megteszi helyettem a lelkiismeretem, majd ennek az embernek az én feladatom az, hogy a bíróság által kiszabott büntetést végrehajtsam, végrehajtassam. Én azt gondolom, hogy ahogy édesapám elengedett annak idején ide dolgozni, azt mondta, hogy fiam, ne felejtsd el, ott is emberek vannak, emberként kell viselkedni, mert amit fogsz adni, azt fogod majd visszakapni. Hát én azt gondolom, hogy én ez alatt a 22 év alatt mind a fogvatartottakkal, mind a kollégáimmal megpróbáltam ember maradni, emberi módon viselkedni. Volt, amikor könnyebben ment, természetesen volt, amikor egy pici nehézségbe ütközött, de de azt mondhatom, és ez bátran kimerem jelenteni, hogy ez 22 év alatt is sikerült.
Azt hallottam, hogy az édesapja is börtönőr volt.
Nem, ő katona volt.
Katona, akkor bocsánatot kérek, tévedtem. De akkor annál izgalmasabb, hogy hogy jön valakinek az ötlet? Hát a jövőt illetően, hogy akkor ő egy börtönbe tudná elképzelni az életét.
Legtöbbünknek, akik a büntetési irányításban dolgozunk, az hát egyfajta kényszerpálya volt. Én nekem is van tisztes szakmám, többféle fajta bizonyítványom, munka lehetőségem lett volna, de mivel két gyermeknek az eltartásáról gondoskodom, így kellett egy biztos, stabil munkahely. Abban az időben gyakran szüntettek meg vállalkozások, alakultak KFT-k, BT-k, és én azt gondoltam, hogy nem ez az én irányom, hanem egy biztos, stabil állami munkahelyre szeretnék menni dolgozni, ahol minden hónapban pontosan megkapom a fizetésemet, ahol elmehetek, ha megbetegszem, betegszabadságra, és nem kell azon aggódnom, hogy nincs utána befizetve esetleg a járulék. Hát és így került szóba a büntetési irányítás. Én szerencsés ember vagyok, és ezt bátran kimerem jelenteni, mert olyan elődeim voltak, akiktől nagyon-nagyon sokat tanulhattam mindenféle szakmai emberi tekintetben. És hát a régi öregek azt mondták, hogy fiam, hogyha 3 évet itt maradsz a büntetési irányításban, akkor valahogy majd itt ragadsz. És hát én itt ragadtam.
És ez így történt, jó sokszor 3 éve eltelt azóta.
Igen.
Ön ezredes. Ez egy szép karrier, ugye? Jól gondolom? 22 év alatt?
Igen, ez mondhatjuk, hogy igen, egy szép karrier, igen.
Minek köszönhető?
Nem tudom, előjárói mi így döntöttek, hogy figyelték a munkámat, a hozzáállásomat, ahogy az előbb fogalmaztam, az emberi hozzáállásomat. Én egyfajta, ahogy ön fogalmazott, karrierként is élem meg. Én azt gondolom, hogy az embernek folyamatosan fejlődni kell, tanulni kell, ebben nem állhat meg, és ez a fejlődés tanulás ez nem teljedhet ki kimondottan csak az írott anyagra is, mivel emberekkel foglalkozunk, így az beleosztottaimtól, előjáróimtól rengeteget kell, és szabad is tanulni.
Nem az én feladatom az ítélkedés, hanem az, hogy végrehajtsuk azt, amit a bíróság döntött mindenkinek a története kapcsán, ugye ezt tetszett mondani. Csak úgy gondolkoztam, nyilván figyeltem, amíg mesélt az életéről, de azért előjött a gondolat, hogy ennyire egyszerűen kívül tudom hagyni a lelki rezdüléseimet, fogékonyságomat, érzékenységemet a börtönfalain kívül. Nem viszem be magammal, és nem tudok meghatódni semmin se.
Természetesen nem lehet kint hagyni a börtönfalain kívül. Ez szükséges is kell ahhoz, hogy érzékenyek legyünk a benti, a fogvatartottaknak a problémája iránt. Kell egyfajta beleijelzés, egyfajta empatikus készség. De ugyanez a kollégáim iránt is, tehát tudnom kell azt, hogy az a kollégám azért nem jött ma éppen dolgozni, mert a gyermeke, a pici gyermeke éppen óvodában beszoktatás van, és hát megbetegedett. Én azt gondolom, hogy ez mindenkiben...
Nem egy kőszívű emberrel beszélgettek, csak ezért hoztam vissza ezt a gondolatot.
Én azt gondolom, hogy nem jelenthető ki kategorikusan az, hogy nem érint meg engem sem, akár lelkileg, akár bármi más módon azt, hogyha egy olyan fogvatartottal állok szembe, aki nagyon súlyos bűncselekményt követett el, vagy éppen aki egy nagyon enyhe bűncselekményt. Hát ez ugye embere válogatja. De ahogy mondtam, is nem az én dolgom az ítélkezés, amíg a velem szemben álló, velem beszélgető ember az tisztelettudóan, tisztességesen viselkedik velem szemben, már pedig miért ne tenni, ha én úgy állok hozzá, addig nincsen okom, meg lehetőségem sem, mikor lenne sem, akkor sem ítélkezni fölötte. Ez az én feladatom, a maga csak a végrehajtás.
Jó, tehát ha jól értem, akkor a börtönőröknek az egyik legfontosabb tulajdonsága kell, hogy legyen a korrektség, tehát és annak a nyilvánvaló, hogy az elvárása a másik oldalról is. Milyen tulajdonságra van még szüksége a börtönőrnek ahhoz, hogy normálisan végig tudja csinálni a nem tudom, hogy hány évet a börtönben, tisztességesen, becsületesen? Mi kell még hozzá?
Mindenféleképpen kell egyfajta emberi tapasztalat. Tehát azok a kollégáim, akik már másik munkahelyről jöttek ide, egyfajta karrierként, pályamódosításként, azok sokkal könnyebben veszik az emberekkel való bánásmódot. Akik kell hozzá nagyfajta empatikus készség, és hát természetesen mint minden munkában itt is a tanulás készség, hiszen a jogszabályok alkalmanként változnak, ezzel természetesen tisztában kell lenniük, ezeket a jogszabályokat szakszerűen törvényesen kell alkalmazniuk, mert hát a fogvatartott ugye ezt várja el tőlünk, ki van nekünk szolgáltatva a szó egyik értelmében, és hát nekünk kell gondoskodni a jogainak, illetve hát a kötelezettségének a biztosítására, illetve megkövetelésére. Illetve hát én még ide sorolnám azt, hogy aki itt dolgozik a büntetési rajtásban, annak nagyon jó csapatjátékosnak kell lenni, és hát elhivatottnak. Egyenruhát hordunk. Van, aki mai fiatalságnak nem éppen a szíve csücske az egyenruházat, nem éppen szíve csücske az, hogy parancsra kell megcsinálni valamit, ezért ebből be kell számolni. Itt pontosan reggel, amikor eligazítás kezdődik, be kell érni. Tehát itt nem nincsen egy perces késés.
Itt fegyelem nem van, ahogy hallom így.
Tessék?
Fegyelem van.
Igen, igen. Tehát ezt a fegyelmet, ezt bírni, tűrni kell. Aki ezt nem tudja elfogadni, az általában már az első ilyen jelentkezésnél, amikor elmondjuk neki, hogy mivel kell itt számolni, érni a munkába, akkor van utána ő nem jön. Akik még ide jöttek dolgozni, azok én úgy gondolom, hogy ezeknek a kritériumoknak megfeleltek. És hát én nagyon-nagyon büszkén szoktam kijelenteni, hogy például a tavalyi éven az intézetnek a fluktuációja az 0%. Hát nem mentek el a kollégáim.
Na most én vártam azért, hogy mondja a türelmet, ezredes úr. Ugye a türelmet azért csak kell a börtönőrnek türelemből bőven, mert hogy...
Hát, az bele, igen.
Mert ugye én ismerem a börtönök világát, azért az elítéltek, amikor csak teheti, azért csak beszól, ami nem biztos, hogy mindig a legjobban esik az embernek, és ugye lényegében hát olyan sok mindent nem tehet.
Én azt gondolom, hogy a türelem az beletartozik az empatikus készségbe. Tehát tudnia kell az én kollégámnak, felügyelőmnek, hogy annak az ember az miért szólt úgy, ahogy. Lehet, hogy éppen otthon rossz hírt kapott, lehet, hogy éppen otthon azt közölte vele a család, hogy a gyermek egyest kapott az iskolába, és nem úgy tanul, ahogy kellene, vagy éppen egyéb más, amit egyébként a civil életben föl sem veszünk, mert hát zajlik körülöttünk az élet, hazamegyünk, megoldjuk, ha nem aznap, akkor másnap. Itt a fogvatartottnak ennek még erre nincsen lehetősége. És hogyha felügyelő tudja azt, hogy az ember ez miért szólt esetleg olyan kicsit olyan negatívan, vagy olyan stílusban hangsúlya, akkor ez kihozza belőle azt a türelmet, amiről
nem
beszél.
De nem megy tönkre a tekintély?
Nem, a tekintély az nem ebből adódik.
Az miből van a börtönőrnél a tekintély?
Az, hogy tisztességesen felkészült, tehát a jogszabályokból ő fel van készülve, az, hogy reggel, amikor például nyitás van az AK-ban, vagy a fogvatartottakkal való foglalkozás, akkor ápolt a ruházatától kezdve a megjelenése, minden. Az, hogy tisztességesen emberi módon tud megszólalni, kellően intelligens, kellően felkészült. Én azt gondolom, és hát ugye még egyszer oda-vissza kanyarodok, kellően empatikus is. Én azt gondolom, hogy így lehet tekintélyt szerezni, és ezt a fogvatartottak el is fogadják. Az a felügyelő, aki kiabálással, vagy éppen emelt hangon próbálna ezeket elérni, annak én szerintem a tapasztalatom alapján nincsen igazán tekintélye.
Mennyi ideig tervezi csinálni?
Hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy nekem a munkám a hobbim, ameddig lehet én dolgozni szeretnék. Egy nagyon jó csapatom van. Én azt gondolom, hogy kiváló előjáróim is vannak, akik irányítják ezt a szervezetet. Tehát minden feltétel adott ahhoz, hogy biztos családi hátterem van, minden feltétel adott ahhoz, hogy hosszú távon én ezt művelhessem.
Nagyon szépen köszönöm, Drotár Zsolt ezredes úrral beszélgettünk, a nyíregyházi börtönparancsnokkal.
P-Rádió. Ahol otthon.
Szabó Gergő is egy hasznos, fontos személyiség ebben a történetben, mert ugye kitalálta, hogy mi legyen a paprikának a sorsa. Ugye hallottuk már, elmondta a Bordás Béla úr, hogy hova kerültek a paprikák, de azért én arra kíváncsi volnék, hogy Szabó Gergőnek honnan van ekkora ismerettsége?
Hát Bordás Béla munkatársam által. Ilyen
önök kolléga? A
kapcsolatunk, így van.
Ó, hát akkor így könnyű volt.
Jótékony cél. Ünnepek is közelednek, aztán miért ne? Ha tehet, akkor miért ne segíteni a másikon az ember?
Uh-huh. Tehát mindennek azt az oldalát is nézi, hogy amit most én csinálok, abból mások hogyan tudnának esetleg táplálkozni.
Ezek teljesen jó dolgok. Most itt az említett eset a paprikaszedés, hogy az elítéltek a négy fal közül, a rácsok közül kiszabadultak, örömmel jöttek teljesen önszántukból, megkérdezték ki, aki szeretne.
Igen, ez pont a parancsok.
Jönni egy jótékony.
És ezek az emberek bementek a sárba.
Kumicsizma, munkavédelmi eszközök, és örömmel szedték egy délelőtt le.
Egy délelőtt leszedték a 3 hektárt. 20.
Másfél tonnát mondott a tulajdonos, hogy annyi biztos, hogy megvan. És még ez a mennyiség kevésnek is bizonyult.
Többre lett volna szükség.
Láncszerűen ment a hír a városban, és mindenki igényt tartott rá.
Összefoglalom, hogy mi a paprika útját nézzük, és ugye odáig eljutottunk ebben a történetben, hogy a városgondnok úr munkatársa körbejárt Nyíregyházán, hogy hol lenne szükség paprikára. Így aztán eljutott Pap András úrhoz, akiről nem tudok lényegében semmit, talán annyit, hogy egy karitatív szervezetben dolgozik. És akkor tessék elmondani, mi ez a karitatív szervezet, mit kell róla tudni?
Ez az Oltalom Szeretett Szolgálat, ami a Magyarországi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő, és elsősorban hajléktalanok ellátásával foglalkozó szociális intézmény.
És akkor ott bent laknak valahol a hajléktalanok egy
igen, több részlegünk van, összesen 7 részlege van a szervezetnek. Van egy egész nappali ellátások, tehát nappali melegedő hajléktalanok számára, szenvedélybetegek nappali intézménye, illetve egy népkonyha. Mi arról szól, hogy naponta egy tál meleg ételt adunk az ellátottaknak, illetve a rászorulóknak, hétvégén pedig akkor nem meleg ételt, hanem akkor hideg ebédet biztosítunk, de az év minden napján, tehát január 1-től december 31-ig éven nap kapnak ebédet a hozzánk fordulók.
Akkor ezek szerint jól jött ez a paprika?
Igen, pont hétvégén tudtuk ezt ugye a kozzáshoz, kenyérhez, és kicsit kiegészíteni egy kis vitaminpótlás gyánt ezt a hideg ebédet a paprikával. De természetesen nem csak a népkonyha állatotai, hanem más résztvevők lakói is részesültek belőle. Vannak bentlakásos résztvevőink, egy átmeneti szálló, egy éjjeli menedékhely, hajléktalanok otthona, illetve egy családok átmeneti otthona, ahol pedig hát gyermekes családok
vannak.
Laknak.
Igen. Összesen hány embernek, hány hajléktalannak a sorsát egyengetik ott Nyíregyházán?
Körülbelül. Hát az egész intézményt tekintve ez több száz ellátott jelent. Uh-huh. A nappali melegedő és a népkonyha esetében közel 200 fő az, aki naponta megfordul nálunk. És nagyjából ennyi a nappali ellátásokban is. 40 férőhelyes az átmeneti szállónk, 50 férőhelyes a hajléktalanok otthona.
És mennyire szeretik ezt a lehetőséget a hajléktalanok? Ugye Budapesten fene tudja, hogy miért dacból, sértődésből, rossz emlékek miatt, mert eltűnt valamilyen a szálón korábban. Vannak, akik nem mennek be ezekre a menedékhelyekre. Ott Nyíregyházán, hogy látják, hogy van ez?
Igénybe veszik az ellátásunkat. Tehát viszonylag kevés ember van az utcán. Jelen már csak azok maradnak kint, akik valami ok miatt nagyon ótkodnak az intézményes ellátásról, és inkább a szabadabb életet választják. Igen, nálunk itt különösen vigyázunk, tehát a bentlakásos részlegében is éjjel-nappal mindig szakképzett személyzet van az intézményekben, tehát igyekszünk ezt a házi rendet, ami tényleg csak az alapokról szól, tehát hogy a legalapvetőbb együttélési normákat, normák betartását kérjük az ellátottaktól. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs soha semmiféle kisebb atrocitás, egyébként nem jellemző. Tehát akik hozzánk fordulnak, azoknak ma tényleg nincs más lehetőség. Tehát, hogyha
utolsó szalmaszál, hogy kell gondolni.
Igen, tehát innen ezután már tényleg csak az utca van, hogyha ide nem jönnek be.
Most, amikor Pesten jártam ezeken a helyeken, akkor mindig olyan furcsán éreztem magam, hogy ugye azt hiszem reggel nem tudom hány óráig el kell hagyni az éjszakai melegedő helyeket, és azon gondolkoztam, hogy télen miért nem lehet, hogy ott maradjon egész napra?
Hát az intézmény jellegéből adódóan nálunk is így van. Annyit meg van hosszabbítva a nyitvatartási idő, így a téli hónapokban, tehát hosszabb nyitvatartással.
Tehát korábban is mehetnek, már várakozhatnak ott a ajtónyitásra ezek szerint?
Kártfedés van, tehát a nappali melegedőnk és a éjjeli menedékhelyünk nyitvatartási ideje között egy minimális hézag van, tehát az gyakorlatilag kevesebb idő, mint amennyi kell ahhoz, hogy átsétáljanak egyik helyről a másikra. Tehát, hogyha valaki igénybe veszi a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely ellátását is, akkor gyakorlatilag le van fedve a napja, tehát nem kell igazából az utcán. Időznie, vagy időt töltenie egy közterületen.
Papandrással beszélgetünk az Oltalom karitatív szervezettől. Ön ott a vezető? Nyíregyházán?
Én a Nappali Melegedő és a Népkonyha részlegvezetője vagyok.
Nappali Melegedő Népkonyha. Hogy jutott el odáig, hogy a hajléktalanok életével kötötte össze a saját életét?
Hát ez a sors köze. Ezt tanultam, szociális munkás szakon végeztem itt a nyíregyházi, itt a Debreceni Egyetemnek az egészségügyi főiskolai karán, és az egyik tanárom, aki akkor még tanított a főiskolán, ő mellette az akkor induló, tehát 2000-ben indult ez a szolgálat, ő lett ennek a vezetője. És ő
mondta, hogy van egy
ajánlotta fel ezt az állás lehetőséget, és ez volt még 2000-ben, és 2000 februárjában van közöttünk a szerződésre, azóta gyakorlatilag itt dolgozom.
Mi az, ami a sikerélmény a maga életében?
Mi a sikerélmény?
Igen.
Hát ugye két oldala van. Egyrészt a munkának az örömme, amiben benne van az is, hogy folyamatosan arra törekszünk a munkatársaimmal, hogy a legelesettebb, legrászorulóbb embereknek az élethelyzetén egy kicsit próbáljunk javítani. Ilyen a lehetőségeinkhez mértem, és hát ha ez sikerül, akkor az siker. Minőbb siker, hogyha valakinek az életminősége jelentős mértékben javult, tehát akár olyan szinten is, hogy kikerül a hajléktalan közegből, közösségből, és valamilyen formában önálló lakhatásban munkával a saját életének az urává tud válni, és meg tudja változtatni az életének a folyását. Nem mondanám, hogy sohasem lehetséges. Mert mindig, hát úgy, ahogy le lehet csúszni, és ahogy érheti az embert olyan trauma, olyan krízishelyzet, ami miatt utcára kerül, ugyanúgy történhet az életében olyan jellegű változás is, bármikor gyakorlatilag, akár egy évtizedes hajléktalan lét után, ami kirendíti ebből a megszokott, bevált élethelyzetből, és arra olyan irányba ösztökére, vagy olyan irányba mozdítja, hogy igen, feltámad benne a vágy, hogy ő mégis a saját lábára tudjon állni. Volt olyan tapasztalatunk is, aki, amikor volt állami gondozott, az intézetből való kikerülés után hajléktalan lett, és már a 30-as évei közepe táján, tehát 35-36 évesen, akkor érett meg arra a szint, hogy az egész életét intézményi keretek között töltötte, intézmény függőségben, és ekkora lett képes arra, meg ekkora támad fel benne a vágy arra, hogy végre saját lábára álljon és önálló életet éljen.
Lehet, hogy akadt egy társa is, nem? Gondolom én, akadt egy társa is.
Társa is, igen. Tehát az élettársa is hajléktalan volt, tehát együtt egymást segítve, motiválva, együtt másztak ki ebből a helyzetből is. És gyakorlatilag most már 5. éve először albéletben laktak évekig, és már most tavaly szociális bérlakást is kaptak az önkormányzattól, tehát dolgoznak, jövedelmük a mindkettőjüknek. Tehát vannak ilyen élményeink is. Tehát azt mondom, nincs feltétlenül időhöz kötve. Van, akinek nagyon gyorsan sikerül, és csak néhány napot vagy néhány hetet tölt hajléktalansorban. Van, aki éveket, de nem akkor is van visszaút. Mindig van visszaút.
Körülbelül meg tudná nekem mondani, hogy miért lesznek a leggyakrabban az emberek hajléktalanok? Mi az, ami
sok összetevője van. Nagyon összetett a klienskörünk. Közrejátszhatnak a családi problémák,
vállóper,
a vállás, igen, szenvedélybetegség, meg inkább alkohol, ami elő szokott fordulni, munkanélküliség, de ugye akkor azt is el kell mondani, hogy nem minden elvált emberre hajléktalan, vagy nem minden munkanélkülre hajléktalan, tehát azt kell, hogy a szocializáció során kialakuló megküzdési stratégiák, azok ilyen irányba bevigyék, igen, vagy ne tegyék képessé arra, hogy bizonyos krízis helyzetekben tovább lépjen.
Érdekes ez a történet, amit mesélt itt a intézetből kikerült fiatalok kapcsán, mert ugye, és ez az intézményi függőség, amit mondott, ez nagyon szép, mert megmutatja, hogy mennyi időnek, 30 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy tudjon lépni egy nagyot és önálló életet tudjon élni. Merje vállalni a háttér nélküliségben is a saját életét, ugye, mert azért egy háttér nélküliség, igen, már az, amikor kimegy ezekből az intézményi rendszerekből. És hát nyilván, amit hozunk magunkkal az életünkben, most próbálom így értelmezni, amit hallottam, az azért meghatározza, hogy ha baj van, akkor hogyan tudom megoldani a problémát.
Igen, igen.
Amit otthon láttam. És hát akkor itt már azért a szülők felelőssége is előjön, most itt nagyon moralizálunk, de van rá idő szerencsére, hogy a szülők felelőssége is ott van ezek mögött, az emberi sorsok mögött sokszor, ha
ott jól van, gondolom. Igen, igen. Tehát nagyon meghatározza az ember életének az alakulását, a gyerekkori szocializációt, azok a minták, amiket a családból hoz.
Igen.
Bizonyos helyzetekben, hogy hogyan reagáljon, hogyan lehet reagálni, hogyan kell reagálni, hogyan kell tovább lépni.
Milyen lesz a karácsony ott maguknál Nyíregyházán? Ezekben az oltalmas helyekben.
Karácsony? Hát a karácsony az mindig egy különleges alkalom számunkra. Nem csak azért, mert egyházi intézmény vagyunk, hanem egyházi fenntartású intézmény, hanem egyébként is azért ez hajléktalanok körében mindig egy kicsit más, mindig egy kicsit meghatóbb, mert létezett mögött az emberek mögött nincs család, akikkel együtt ünnepelhetnének, itt csak ez a közösség van, ami itt összeverődik, kialakul, és hát nekünk dolgozóknak ezt kell egy kicsit megfogni a lényegét és meghittebbé tenni. Nyilván készülünk, tehát mi is szoktunk itt az intézmény keretein belül karácsonyfát állítani, istentiszteletet szervezni az ellátottak számára. Sok esetben az ellátottaink is készülnek egy kis műsorral, dalokat tanulnak meg, verseket tanulnak meg, és ezt társaik előtt előadják. Illetve egy kis csomaggal is szoktunk azért ilyenkor kedveskedni az ellátottainknak, illetve egy ünnepi ebéddel, bentlakásos rétegben, ünnepi vacsorával. Azért egy kicsit úgy mindig szívre szóló mindegyik karácsonyunk, tehát végignézve ezeken az embereken, akiken sokszor látszik az arcukon, hogy mennyire hiányzik a idézőjelben a normális élet, amikor ugye nagyon sokan vannak közöttük, akiknek korábban volt egzisztenciájuk, családjuk, lakásuk, munkahelyük, autójuk, barátaik, rokonaik, és hogy sokszor látni, hogy tényleg hiányzik ez a családi körben eltöltött karácsonynak az emléke, hogy az arcukon tükröződik. Természetesen más itt ezt megélni, mint otthon, nekünk is a családjaink körében.
Pap András, oltalom karitatív, Egyesület, szervezet?
Oltalom szeretett szolgálat.
Oltalom szeretett szolgálat, köszönöm szépen.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.